Erős vár a mi Istenünk. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a mai bőti evangelizációs sorozatunkból az utolsó alkalmon. Szeretettel köszöntöm a táborról érkezett szombathelyi testvéreket, de természetesen a szellemölki testvéreket is a mai alkalmon, és Adámi László lelkész urat a igehirdetőnket. És arra kérem a kedves testvéreket, hogy ahogyan eddig minden alkalommal az első ének a kiosztott lapon található ének lesz majd.
Ó, éthetem lelkem!
Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzá fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez, és az elvetemült hazugokhoz. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szent Léleknek, miképpen volt kezdetben, most, és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Imádkozzunk. Uram Istenem, bizony értünk is, sok csodás tervet vittél véghez. Mi nem láthatjuk át, föl sem fogjuk sokszor, emberileg csak véletlennek tűnik. Egy-egy találkozás, egy-egy alkalom, egy-egy vendég. Emberileg annyi minden olyan földi összefüggésben látszik csak, vagy még azt sem látjuk, ami az emberi összefüggése. De te mindezek fölött és mindezek közepette cselekszel, és neked köszönhetjük hálás szívvel azt is, amit te végzel ezekben a napokban, ezen az estén is, amit várhatunk, hogy szent lelkeddel te cselekedj csodálatosan köztünk, hiszen minden megtérés, hitre jutás a te csodád. Amikor valódi hit születik egy szívben, úgyhogy az bűnbánatban fogan, az Úr Jézushoz kiáltásban jön a világra, az mindig a te csodád. Ember nem idézheti elő semmiféle prédikációval, semmiféle ráhatással, de az maga is olyan csodálatos, hogy az ember, a megmentett ember lehet bizonyságtevője a te kegyelmednek. Így és ezért rendeltél most ide engem is. Köszönöm, hogy az én történetem is ez, hogy várva vártalak, és hozzám hajoltál, és meghallottad kiáltásomat, és kiemeltél a pusztulás verméből, a sáros fertőből, az üdvösség kősziklájára Jézus Krisztusra állítottad az én lábamat is, kiragadtál a sötétség hatalmából, és áthelyeztél szeretett fiadnak a királyságába. Igen, ő benne van a mi váltságunk az ő vére által, a bűneink bocsánat, a kegyelmet gazdagságából. Hadd ragyogjon fel ez a gazdagság azoknak is, akik eddig nem látták még. Hadd legyen Jézus Krisztus maga a szent világossága mindegyikünknek. Gyógyítsd csodálatosan látásra, lelkileg vak szemeket és szíveket is kérünk. És erősíts meg arra, hogy kövessük a mi Urunkat Jézust, és dicsőítsünk téged, az Atyát. Amen. A 368. éneket fogjuk most énekelni, ezzel készülhetünk az ige hallgatásra.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg ezen az estén, a mostani evangelizáció utolsó alkalmán, azt az ige szakaszt, amelyet megírva találunk a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 18. részében, a 31. verstől a 43. versig, a következőképpen. Jézus maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fián beteljesedik mindaz, ami a proféták által megíratott számára. A pogányok kezébe adatik, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből, ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett, és kordult. Hallotta, hogy sokság megy el mellette. Kérdezősködött, hogy mi ez? Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el. De ő annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörülj rajta! Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit akarsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy lássak! Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőséget adott az Istennek. Amen. Ennek a rövid három napnak, három estének, ebből az ige szakaszból ez lehetett az összefoglaló téma címe. A keresztet vállaló Jézus adhat nekünk is igazi látást. Hát látásra van szükségünk, kérdezheti az ember. Hát nem vagyunk vakok. Igaz, hogy szemüvekkel egyikünknek, másikunknak, vagy szemüveggel is nehezebben lát, de talán nincs senki most közöttünk, aki testileg vak lenne. Na de lelkileg mi mind vakon születetten jöttünk erre a világra. Sőt, lelkileg halottan. Hát a halott az se lát, se hall. A lelkileg halott persze, hogy vakon született is. És nem is hallja az Isten beszédét. Sok mindent hallhatunk mi testileg, testi módon ezen a földön, de a lelki halál megmutatkozik abban, hogy nem értjük Isten beszédét. Nem miénk a hitlátása. Ahhoz csoda kell, hogy történjen velünk. Hogy életre támadjunk. Hogy a halálból átmenjünk az életre. Ez a legnagyobb csoda. Volt egy testvér, még teológus koromban ismertem, sokat beszélgettünk vele, a keresztény testvér gyülekezetben jártak. Kohári Gyula bácsinak hívták, és elmondta csoda kérdésről, hogy valaki egyszer provokálni akarta őt, hogy miért nincsenek ma is olyan csodák, mint amikor az Úr Jézus itt járt a földön, meg amilyeneket még az apostolok is tettek. Megvan ennek az üdvtörténeti összefüggése, a zsidókhoz írt levél második része elején láthatjuk már, hogy ott visszatekint az apostoli korra, úgy, mint ami már lezárult. És marad az ige hirdetés, amelyet rögzítettek. Az Úr szava alapján azok, akik maguk szemtanúi voltak, és fültanúi az igének. Na, mit mondott Kohári Gyula bácsi ennek az embernek? Azt mondta neki, hogy hallotta maga azt, hogy utasi őrmester? Hát azok voltak a legkeményebb kiképző őrmesterek még annak idején a Horthy világban. Az illetőnek, aki kérdezte a mi Gyula bácsinkat, volt fogalma arról, hogy mit jelentett ez, hogy utasi őrmester. Na hát nézzen rám, mondta ez a hallatlanul szelíd ember, én már úgy ismertem meg, mint egy hallatlanul szelíd embert. Nézzen rám, én az voltam. Hát ennyit a csodákról. Hogy mik azok a csodák, amik Istennél ma is napirenden vannak. Azok a csodák, amelyekkel halálból az életre, elveszettségből az ő gyermekei közé visz át. A sötétség hatalmából Jézus Krisztus királyságába. A saját bűnös, durva, vad természetünk fölött győzelmet ad. Azáltal, a Jézus Krisztus által, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. És mi is volt az első témánk ebben az evangelizációs sorozatban, ha most már az estéket vesszük sorra? Az, hogy miért vállalta a keresztet Jézus? És mondhatjuk persze, hogy értünk, csak ne ragadjunk le valami magunkba csavarodott gondolkodásban, amiben szinte természetesnek tartjuk, hogy hát, hogy is lehetne másképp, mint hogy szeressen minket az Isten, meg fontosak legyünk. Isten szeretete, szent szeretet. Nem alkuszik a bűnnel, a bűnt megbünteti. De Isten az ő örökké valóságában elhatározta előre a bűnbe hulló embernek a megváltását. És előre elrendelte a fiút. És a fiú az atya iránti szeretetben szeretett minket, és adta önmagát értünk. És az atya a fiú iránti szeretetben végezte el, hogy minket elveszettségünkből az ő fiának adjon, aki a vérén vásárolt meg. Tudod, hogy a megváltás ezt jelenti, hogy vérem megvásárolt, tulajdona vagyok annak, aki szeretett engem, és önmagát adta érte. És az Úr Jézus az atya akarata iránti engedelmeségben ment megingathatatlanul végig a kereszt útján. Mivel önmagát megüresítette, mivel testünk és vérünk részesévé lett, bűntestének hasonlatosságában jött el, és megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, és győzött minden kísértésben. Tökéletes életét adta, szánta, odaértünk. Ezért tud segíteni rajtunk. És ő, akinek a lénye titka, hogy az örök ige, az Isten egyszülött fia, megüresítve magát, alávetette magát az írott igének, amit esendő emberek által iratott meg az Isten. De nem a magukét írták, hanem az Isten szent lelke által megvilágosítva írták. Mindegyik a maga stílusában. Mert a szent lélek az nem bábot csinál az emberből, és nem médiumot. Médiumot a démonok csinálnak emberekből. A szent lélek éppen, hogy helyreállítja az ember személyiségét. És rá lehet ismerni Mózesnek és a proféták a stílusára, más Ézsaiásé, más Jeremiásé, más Malakiásé. Ott az evangélisták gondolkodásmódjának a különbsége. Lukásnál látjuk ezeknél a részleteknél is, hogy ő tematikusan szerkeszt. És amit már említett, azt nem említi föltétlenül ugyanott, ahol a párhuzamos evangéliumok. Mert tematikusan szerkeszt. És ezért helyezte ennyire megdöbbentően egymás mellé a tanítványok értetlenségét és a jerikóivaknak a hite, hitre jutása történetét. Lukásnak így adatott. Fölismerhető az ő stílusa. De a Szentlélek tetten írta ő is. Amely iratok belekerültek a Bibliába, azokat ez különbözteti meg minden más könyvtől. És ezért szól arról Pál apostol. Még mielőtt mindegyik irat megszületett volna, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Az a bizonyos teljes írás, amit így is lehet fordítani Pál apostol szövegét, hogy minden Istentől ihletett írás. Ez egy teljesség, ez egy egész. Ennek a tudatában vesszük a kezünkbe a Bibliát. És annak a tudatában, hogy a testélet örök ige alávetette magát az írott igének, és minden részletben tudta, hogy annak be kell teljesednie. Annak is, hogy hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, és képemet nem fedeztem be a gyalázkodás és a köbdösés előtt. És annak is, hogy csontja ne töressék meg, és majd nézzenek arra, akit átszegeztek. Csak néhány részlet, és a 22. Zsoltárnak a borzalmas szenvedése, amit úgy írhatott le Dávid, hogy ő maga nem ismerte még, milyen a keresztre feszítés. De a keresztre feszítettnek a kínjai vannak ott leírva. Az Atya akaratának rendelte alá magát, és így engedelmeskedett az írott igének minden részletben az Úr Jézus Krisztus. Mindannak, ami megiratott számára a proféták által. És ebben a csodálatos, fenséges isteni összefüggésben van benne a kereszt minden borzalma, és az is, mert szánt és szeretett minket, a Mester arra ment. Na de az ember értelme soha nem foghatja föl ezt. Még a hívő értelem sem foghatja föl az igazi mélységében, csak immár élhet belőle. Idéztem Viktor János mondatát erről, amikor Berecki Albert elmondta neki, hogy nem értem a kereszt titkát. És nagy békességgel azt válaszolta Viktor János, hogy én sem értem, de hiszem. Az értelmünk soha nem fogja tudni ezt fölfogni. És a hitünk mégis megragadhatja. Ha van igazi hitünk, Istentől született hit, ami abból származik, hogy az Úr maga nyitja meg a szívünk szemeit és füleit, hogy ne legyünk tovább már vakok és süketek. Tegnap arról volt szó, hogy mikor lehet Jézushoz kiáltani. Hisz ez is tisztázni való volt a vak történetének az elejéből. Nem akármikor, hanem akkor, amikor az emberileg véletlenszerűnek látszó, vagy csak emberileg szervezett körülményekben, Isten elkészíti a kegyelmi alkalmat. Az Új Szövetség görög nyelvezetében egyébként az időre különféle szavak vannak. Az egyik a kronosz, amely úgy a folyóidőt jelzi. Ma már tudjuk Einstein óta, hogy az se egyformán folyik. Az egymáshoz különböző sebességgel, egymáshoz képest különböző sebességgel haladó rendszerekben másképp folyik még az idő is. De ez még csak a fizika. Ez is a teremtő csodálatos voltára irányíthatja a figyelmünket. De van egy másik szó, a kairosz, amely a különleges időt jelöli meg. A kairosz. Amikor az Istentől elkészített idő van, mindent összekészít, összerak az Isten. És közelségét adja bele az összekészített körülményekbe. És már az Ószövetségben, ahogy idéztem is, ott van Ézsaiás könyvében ez, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Akkor. És mit jelent ez? Ma, ha az ő szavát halljátok, ha az ő hangját halljátok, meg ne keményítsétek a ti szívetek. Amikor az ige hirdető szaván keresztül, vagy az olvasott igén keresztül, vagy egy evangéliumi traktátusnak az olvasásán keresztül átéled, hogy az Úr beszél, mint én annak a könyvnek az olvasása közben, amit Isten különösen felhasznált az életemben, hogy az Úr Jézushoz találjak, hogy megtérjek. Rádöbbentem, az Úr beszél. Jézus Krisztus zörgetett a szívem ajtaján. És mit ígér? Amikor az ember rádöbben, hogy az Úr itt van, és zörget. Ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Nos, akkor lehet Jézushoz kiáltani, amikor itt az idő, És akkor az ember át is éli valamiképp, hogy most vagy soha. Most van itt közel Jézus. És amit hallott már addig róla, az mind összeáll, mint ennél a vaknál. Ez a vak ember az arra menők beszédfoszlányaiból hallhatott valamit. De az elég volt neki, egy mondat elég lehet az embernek, hogy elinduljon rajta. És a csírázó hit mutatkozik meg abban a vágyódásban, hogy már csak segítene Jézus rajtam. Most itt van. És segélykiáltás, ugyanakkor hitvalló kiáltás, ami fölhangzott ennek a vaknak az ajkán. Lehet, hogy elég rekedt hangon, de ahogy a torkán kifért, úgy mondta. Nem lehetett esztétikus hallani, meg ő maga nem volt egy esztétikus látvány. De ahogy Turóci püspök úrtól idéztem, a megtérés sem esztétikus történet általában. Hiszen ott szennyről van szó, és sírásról, és tisztába tevésről, és kezdődő új életről. Épp ehhez hasonlított a Turóci Zoltán is, hogy a születés sem esztétikus történet. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, ebben ott van a segélykiáltás és a hitvallás. Vannak, akik el akarják némítani. Ma is vannak ilyenek, hogy na ne túlozzál már. Micsoda túlzásokba esel. Meg ez illetlen. Megzavarod itt a szép rendet, a liturgiát. Olyan jó, amikor egy embert nem lehet semmiféle ilyen elhallgattató próbálkozással leszerelni. Ennek a vaknak is hiába mondták, hogy hallgass el, annál inkább kiáltott. Akire rászakadt annak a tudata, hogy most itt van a közelben az Úr Jézus, és most lehet hozzá kiáltanom, az annál inkább kiáltani fog. Sírni fog, zokogni fog, segélyért kiált, könyörületért. És miközben ezt teszi, már a csírázó hitnek a vallomásává, hitvallássá válik a kiáltása. És mit tesz Jézus? Jézus megállt. És megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Ugrott ő maga is, ahogy a párhuzamos történetekből olvashatjuk. Ledobta a felső ruháját is. Na, ez se volt esztétikus látvány nyilván. És tudjátok, a bűnvallás se esztétikus látvány soha. Vannak testvéreink, akik az utóbbi években úgy jutottak hitre, úgy tértek meg az Úr Jézushoz Nagykállóban, először az anya, aztán a lánya is, hogy Isten elkészített egy olyan bibliaórát először, ahova nem jött más, csak ez az asszony. És ebből lelki gondozói beszélgetés lett. Ott szórványban létezik az evangélikusság, saját épületünk sincs semmi. És ezen keresztül elindította őt az Úr, és nem tudta elmondani a bűnvallását, hanem leírta. Úgy vallotta meg, hogy leírta. Gondolhatjátok, hogy így is mennyire megrendített és fölzaklatott. Ahogy leírta mindazt a bűnét, amit Isten megláttatott vele. A betűk azok olvashatók voltak, de hát egy bűnvallás akkor sem esztétikus látvány. És mégis milyen csodálatos, milyen jó. Ledobta a felső ruhát, lemondott a szégyen takargatásáról. Kivallotta mindazt, amit lelkiismeretére terhelt az Úr. És aztán én hirdethettem neki, amikor találkoztunk, hogy az Úr Jézus megbocsátotta a bűneit. Megbocsátattak a bűneit. Az ő drága véréért, áldozatáért. És ahogy én elégettem azt a papírt, úgy el vannak törölve, meg vannak semmisítve, mindazok a bűnök is Isten színe előtt. A vak történetében ezt látjuk, hogy megáll Jézus, parancsol, s vannak, akik a parancsnak engedelmeskednek, hogy segítsenek ennek a vaknak oda jutni hozzá, hogy Jézushoz vezessék. Az főnek, a lelki pásztornak tulajdonképpen ilyen feladata van. Az enyém is ez, hogy Jézushoz vezetni. Igyekezzem azt, aki már jönne, és hívjam azt, aki még nem is tudja, hogy miről, kiről van szó. És hogy arra van szüksége, hogy jöjjön az Úr Jézushoz. Ne csak a templomig jusson el, hanem Jézus Krisztusig. Bárcsak itt is sokan, akik még nem jöttetek, ha még nem jöttetek, hagynátok magatokat Jézushoz vezetni. Azoknak, akik az Úrnak engedelmeskednek ebben, hogy oda vezessenek hozzá. És akkor következik az, hogy szemtől szembe az Úrral. Ott csak Jézus szól, és a nyomorult ember szólhat. És milyen megdöbbentő. Ezzel benne vagyunk már a mai témánkban, hogy hogyan ad látást Jézus. Mert amikor lelkileg vakságból látásra, halálból életre jut az ember, akkor is ugyanez a történet. Hogy immár ő maga beszél velem, és én neki mondhatom el azt, amit kell, amit ő maga húz elő belőlem. Mit akarsz? Mit tegyek veled? Az új Biblia fordításunk sokszor ezt eltompítja, hogy mit szeretnél, meg mit kívánsz. Az Úr Jézus az akarásunkra kérdez rá. És ezelől nem lehet kitérni azzal, hogy de hát szolgai akarat, a mi akaratunk, az bizony. Luthernek az egyik legfontosabb műve a szolgai akaratról szóló műve. Abban aztán megmutatja, hogy mi a helyzetünk Isten előtt, és mi a helyzetünk az elveszettségünkben, mennyire szolgai a mi akaratunk, semmire nem képes, ami Istennek tetsző lehetne. Akkor hogy akarhatok mégis? És mikor? Akkor és úgy, ahogy Jézus maga hoz döntési helyzetbe, ahogy Jézus Krisztus maga hoz abba a helyzetbe, hogy akarhassak. Ő maga húzza elő belőlem, hogy mit akarsz. És akkor lehet mondani, akkor konkrétan lehet mondani, akkor megfogalmazható Jézus Krisztusnak őszintén, hogy mi a bajom, mi az, amit a fő bajomnak látok. Mit akarsz, Uram, hogy lássak? Te tisztátalan, aki magad is irtózol már attól, hogy mi van ott benned belül, mit akarsz? Uram, hogy megtisztuljak, hogy megtisztíts. Te dacos, konok szív, mit akarsz? Uram, hogy tudjak neked engedelmeskedni. Mit akarsz? Kérdezi Jézus. És amikor ő kérdezi, akkor akarhat az ember. Akkor nem lehet arra hivatkozni, hogy de hát, tudjuk jól a lutheri teológiából, hogy szolgai akaratúak vagyunk. Íme döntési helyzetbe hozza az Úr Jézus az önmaga rabjaként Istentől elidegenedetten és a sötétség hatalmának kiszolgáltatottan szolgai akaratú embert. És akkor abban a helyzetben megszülethet a hit döntése, kérése. Mit akarsz? Uram, hogy lássak! De ebben nagyon fontos az, hogy így szól Jézushoz, Uram, a te szabadságodban áll, te dönthetsz fölöttem, te rendelkezhetsz. Milyen jó, hogy kimondja ez a vak. Ismerünk olyan bibliai történetet is, ahol elsőre nem mondja ki az ember, hanem megmarad az addigi megszokott betegsége körülforgásban és önsajnálatban. A betesdai betegnek a története. Hát az még megdöbbentőbb, amikor az Úr Jézus attól a 38 éve betegtől azt kérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni? És mi azt gondoljuk, hát hogy ne akarna egy beteg meggyógyulni. De az Úr Jézus kérdése előhozza, hogy még hiányzott nála ez az akarás is. Annyira beleszokott már a betegségébe, alibit gyártott belőle, az önsajnálatra. Uram, nincs emberem, hogy? Aztán az Úr Jézus megkönyörül rajta, és azt mondja neki, hogy kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Ez a vak itt már ki tudja mondani a mi történetünkben. Jézus kérdésére, mit akarsz, hogy megtegyek neked? Uram, hogy lássak. És erre a válasz többrétű. Láss, a hited megtartott téged. Többrétű az Úr Jézus szava. Először is visszaadja a szemei látását ennek az embernek. De nem csak ennyit mond. Hited megtartott téged. Hogy kell ezt érteni? Az eredeti szó mutatja meg, a mai ember számára talán érthetőbb lenne úgy fordítani, hogy hited megmentett téged. Ezt is jelenti, megszabadított. És a szó teljes értelme az, hogy üdvözített. Hited megmentett, megtartott, megszabadított. Üdvözített téged. Ő is többet kapott, mint ennek a két személynek a látását. Ugyanazt kapta az Úr Jézus szavában, mint az a szokogó Jézus lábát megkenő nő, bűnös nő Simon farizeus házában, akiről a Lukács evangélium a 7. részében olvashatunk. És akinek ezt mondja az Úr Jézus, hogy megbocsáttattak a bűneid. Hited megmentett, megtartott. Üdvözített téged. Eredj el békességre. Nem csak most ideig, óráig békességben, hanem békességre. És ami még különleges ebben, amit az Úr Jézus mond, hogy ez a szó megmentett, megtartott, megszabadított, üdvözített, ez perfektumban van a görög nyelvben. Befejezett múlt idő, valami végérvényes. Ebből származhat az Úr Jézus ilyen szavából az üdv bizonyosság. Van ilyen? Van. Isten nem hagy minket bizonytalanságban, ha Jézus Krisztushoz jöttünk, és ő urunká lett. Isten azt hirdetteti az ő igéjébe, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Nem majd talán lesz, van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. János apostol az első levelében arról ír, hogy akik hisznek az Isten fiában, Istentől született hittel. Ugye nézzük János első levelét most, csak úgy vázlatosan, az 5. fejezetét a teljes egészében. A fejezet elején az Istentől született hitről van szó. Nem akármilyen hitről, hanem az Istentől született hitről, amely legyőzte a világot. És erről a hitről mondja, hogy aki hisz az Isten fiában, abban megvan ez a bizonságtétel, ami az Isten bizonságtétele. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonságtételét, tanúskodását, írja János apostol, de az Isten bizonságtétele nagyobb. És aki hisz az Isten fiában, abban megvan ez a bizonságtétel. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Most itt megállok. Tehát aki azt mondja, hogy hát nem lehet azt tudni, hogy üdvözülök-e, és egy műalázatoskodást produkál ahelyett, hogy hinne az Úrnak, az mit csinál? Meghazudtolja az Istent. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Mert az Isten bizonságtétele ott lesz azoknak a szívében, megelevenített lelkében a Szentlélek által, akik Jézus Krisztus élettek. És folytatom ott János első levele 5. részében. Ez a bizonságtétel pedig az, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban. De hát mondhatja az ember, hát én olyan nyomorult vagyok, hát mióta a világosságba kerültem, még bűnösebbnek érzem magamat. Akkor hogy legyek bizonyos az üdvösségem felől? Hát nem magamban való bizonyosság ez, hanem az Úrban való bizonyosság. Isten őrizzen a maga biztosságtól. Nem én leszek perfekt, annál inkább fogom látni az Úr Jézus követésében, hogy milyen tökéletlen egy alak vagyok. De amit ő mond, az perfekt. És ezt mondja ennek a vaknak is. Pedig mi mindenen kellett még ennek keresztül mennie. Jézus követésébe szegődik. Tehát akkor ő is Jeruzsálembe megy. Hát mit él ez át, hogy Jézust megfeszítik, de aztán feltámad. És hogy az első gyülekezetben ismert valaki lehetett, azt Márk evangéliuma mutathatja meg nekünk, ahol ő név szerint említi, hogy Bartimeus. Nem lesz könnyű út az Úr Jézussal, de ő biztosít a csodálatos kegyelem felől, és ezzel ad bizonyosságot. Pál apostol is ugyanerről ír. A római levelében, ahol tisztázza a 8. fejezetben, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. És viszont akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. És leírja, hogy ez a lélek kiáltja a szívünkben Isten felé, hogy abbá atyánk. És maga a lélek tesz bizonságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei az Istennek és örökös társai a Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőüljünk is meg. Vagy a reformációnak az egyik alapvető igéje, az Efezusi levél 2. rész 8. verse. Kegyelemből tartattatok meg hitáltal, így ismerjük a régi fordításból. Kegyen üdvösségetek hitáltal, így olvassuk az új fordításban. És mi van az eredeti görög szövegben? Tégár kariti estese szózmenoi. Mert kegyelem által, kegyelemből vagytok megmentettek. És ez is egy perfektum alak. Befejezett múltidejű melléknévi igené. Hitáltal, aztán a hitről is tisztázó, hogy ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, hogy senki se dicsekedjék. Bizonyosság az Úrban, de nem magabiztosság. Dicsekvésnek semmi helye. Az Úr dicséretének van helye. Ott, ahol kiáradt a kegyelem, és látást adott Jézus. És ő maga készségessé tette immár korábban szolgai akaratomat, hogy higgyek neki, hogy rábízzam magam, hogy kövessem őt. Azt olvassuk, azonnal megjött a szemevilága, és követte őt, dicsőítve az Istent. Ahol új élet van, ott Isten dicsőítése lesz. Hogy is olvastam a 40. Zsoltár bevezető mondataiból? Minden este egyébként a 40. Zsoltárból olvastam a bevezető Zsoltár igéket. Mi minden van abban a Zsoltárban? Micsoda vallomás ez, hogy várván vártam az Urat, és lehajolt hozzá. meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a sárból és iszabból, biztossá tette léptemet, sziklára állította lábamat. Jusson eszetekbe az énekvers, örök kőszálra állva a lelkem megpihen, nyugszom atyám házában Jézus kegyelmibe. És hogy folytatódik a 40. Zsoltár ott? Új éneket adott a számba, ami Istenünknek dicséretét. Új énekez. Egész más, mint a régi nóta. Magunktól csak a régi nótákat tudjuk variálni. Van abban mulatós is, meg keserves is. Önsajnálat, öndicséret. Kívánságaink körülforgás. Na, ilyen variációk vannak a régi nótában. Az új ének, ami Istenünknek dicsérete. És akkor azzal telik meg a szívem, ami szintén már az Ószövetségben, a Zsoltárokban, a 115. Zsoltár elején ott van. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért, kegyelmedért és igazságodért. Aztán ennek még további következménye is lesz. Olyan jó azt olvasni a történet végén, hogy nem csak ő dicsőíti az Istent, azért, amit Jézus tett vele, ahogy látást, igazi látást adott neki, nem csak a két szeme világát adta vissza, hanem a hitlátását adta neki, és azzal eljegyezte a magáénak, hanem azt olvassuk, hogy a nép is dicsőséget adott az Istennek. Mindaz, aki ezt látta. Egyébként erről is szó volt a 40. Zsoltárban. Azután, hogy új éneket adott számba, ami Istenünknek dicséret, azt olvassuk, sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Bárcsak a mi életünk is ilyen lehetne, hogy ez származna belőle másoknál is. Hogy Szent Isten félelem, kegyelmét befogadó bizalom, Istent dicsőítő életfolytatás származzon belőle másoknál is. Így áldja meg az Úristen. Ezt kívánom. Az ittenieket, meg a máshonnan jötteket is. Mindenkit közöttünk. Zengjen az új ének. És legyen személyes imádságunk az, amit most egy ének szavaival fogok záró imádságképpen elmondani. Amen. Mutasd meg, hadd lássam, ki vagy nekem, hogy te vagy, te maradsz az életem. Ne nézzek senkit, ne lássak mást, csak téged megváltóm, senki mást. Színtelen, fénytelen, üres edény, ne legyek ennél több, soha se én. Csak te légy bennem a tartalom, lényeddel te tölts meg, Jézusom. Lennék bár eszköz, és semmi egyéb. Felvegyék, ha kell, vagy félretegyék. Csak te légy gazdám, én Jézusom. Országot szolgálni így tudom. Dicsőség te néked, hű Jézusom. Mindennél többet adsz, tudván tudom. Megosztod vélem szent életed. Örökre légy enyém. Én tied. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot is, gyermeki bizalommal és alázattal az ő nevében. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket sértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyétek az áldást. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Helyünket elfoglalva még, énekeljük el azt a záró éneket, amelyet Tranoscius éneknek a rövidített fordítása. A 381-es ének a Tranosciusban így kezdődött, talán Pesznyik Pali bácsi még emlékezik rá. Kegyeszi moi premili Jezsisi Krisztje, kegyetje hajadagy budónak terén misztje, pusztjod szebe svetlost nyepszi jászni, besztje bezsit nyekci nyepszi krászni. Hát mi magyarul értjük, úgy énekeljük.
Kérem, hogy ha lehet, ne siessenek annyira, hanem egy-két percet töltsenek el között.